A bölcs Salamon mondja, a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az életnek a fája. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 274-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A 274-es énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. 274-es énekünk első verse így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és most kivételesen énekeljük végig ezt az éneket leülve. Az üzenethez kapcsolódik ennek az éneknek is a tartalma, 274-es énekünknek. A második, harmadik és a negyedik verseit is énekeljük. Figyeljünk oda a szövegére, tehát 274-es ének 2-től a 4-esig énekeljük. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér?
Benne bízik, és remél.
A mi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Jó Úrunk, amikor megállítasz bennünket, és elcsendesedik a mi lelkünk az életünk felett, jó, amikor belenézünk a Biblia tükrébe, és igéd tükrében megláthatjuk magunkat, olyannak, amilyennek te látsz minket. Jó Úrunk, amikor arra tereled, még az énekeinkkel is, a mi gondolatunkat, hogy az Úr rendelte kegyelemben találjuk meg életünk értelmét, örömét, mindazt, amire vágyik a lelkünk. Köszönjük, Urunk, hogy magadhoz terelgetsz, úgy intézed a körülményeket, a dolgainkat, úgy terelgeted a népedet, hogy saját szívedhez odaérkezzünk, hogy oda találjunk te hozzád az élet forrásához. Vágyunk, Urunk, kérni téged, hogy áld meg az Isten tiszteletünket. Áld meg, Urunk, az Isten tiszteletünk veled való kapcsolatát, áld meg a mi szívünket. Tudjunk hozzád kiáltani. Tudjunk hozzád kiáltani, téged keresni, és egész életünket odaadni neked. Urunk, hadd hozzuk eléd a betegjeinket, a szenvedőket, a mélységben járókat. Könyörülj azokon, akik átmennek mélységeken, nyomorúságokon. Cselekedd meg velük a te akaratodat a mélyben, átformáló munkádat. De kegyelmesen hajolj le a nyomorultakhoz, a betegekhez, a szenvedőkhöz. Vágyunk, Urunk, arra, hogy a mi életünk veled összeforjon, azzá legyünk, akinek kigondoltál. Így kérünk, hogy a mai igét is áld meg az életünkbe. Végezze bennünk igéd a te akaratodat. Amen. Kedves testvérek, elkezdünk ma foglalkozni a János evangéliuma 5. fejezetével, és még szerintem a jövő vasárnap is, legalább a jövő vasárnap is még ez az ige lesz. A Betesda tavi gyógyítás történetét olvasom. János evangéliuma 5. fejezet a mai vasárnapon. Hát János 5, 1-től 16-osig. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 csarnoka van, a betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege ezekben feküdt, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a tóra, és felkavarta a vizet, már most aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, az egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor meglátta Jézus, hogy ez ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: szeretnél-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a tóba, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett az az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Az így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki ezt mondta neked, vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott a sokaság miatt, amely azon a helyen volt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és azt mondta neki: íme egészséges lettél, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, hallottátok-e már, illetve biztos, hogy hallottátok és ismeritek azt a kifejezést, hogy ez nem az, aminek látszik. Ismerjük. Hát ez a történet, amellyel ma elkezdünk foglalkozni, ez tel is tele van olyan részletekkel, amelyre ez illik, hogy ez nem az, aminek látszik. Más a valóság és más a látszat. A mai címünk így hangzik: a látszatcsal. Tehát ez a mai címünk, a látszat csal. Félelmetes, ahogy elkezdődik ez a történet, ünnepük van a zsidóknak. Ünnepük van a zsidóknak. Felmegy Jézus is Jeruzsálembe. Két kép van előttem, amikor olvasom ezt az ige szakaszt, hogy Jeruzsálemnek a fellegvárában, a templomdombon ünneplő, örvendező sokaság, ünneplő emberek, mosolygós arcokkal, a családoknál nagy ünnepi lakomák, és van egy másik kép, Jeruzsálemnek a lyukapunál levő Betesda tava, öt oszlopcsarnokkal tele nyomorult, beteg, sorvadásos, vak, sérült, béna emberekkel, tele fájdalommal, szenveréssel, kínnal. Ugye milyen erős kontraszttal indul ez a történet. Ünnepük van a zsidóknak. A város egyik fele ünnepel, és nem is veszi számításba, hogy a másik felében nem lehet ünnepelni. Ott nyomorúság van, ott mélység van, fájdalom van, szenvedés van. És mégis megfordul ez a történet, nem azoknak lesz igazi ünnepük, akik fenn egészségesen tudnak lakomázni, hanem a Betesda tóhoz érkezik Jézus, oda érkezik a remény, és egy ember meggyógyul, aki 38 éve már beteg, ő hozzá fordul oda Jézus, Isten ő hozzá hajol le Jézus Krisztusban, és ez az ember megtalálja az Urat, megtalálja a békességet, beteljesedik mindaz, amire vágyott. Nézzük a tanítást. A címünk ugye az, hogy a látszat csal. Először nézzük végig ezt a történetet, azt a sok apró kis részletet, ami más a látszat, mint ami a valóság. Ünnep. Sokszor mondtam nektek, hogy héberül az ünnep szó azt jelenti szó szerint, hogy elmenni a megbeszélt találkozóra. Amikor Istennel ünnepelünk, akkor el kell menni az Istennel megbeszélt találkozóra. És nézzétek meg, hogy itt mit látunk. Ünnep van a templomban, ünnep van a házaknál, de valójában Jézus nélkül. Ünnepük van a zsidóknak, de az Istennel való találkozás nélkül. Ünnepet ülnek, de úgy, hogy nincs a nyomorultak felé szolgálat. Ugye milyen fura ez a helyzet. Valóban azonos a látszat avval, ami a valóság. Nem, a látszat az csal. A látszat szerint ünnepelhetnek a zsidók. A valóság az, hogy Isten előtt az nem ünnep, hogyha tudok örvendezni, úgyhogy a mellettem levő szenved, nyomorok, de én nem is törődöm vele. A nyomorultak felé levő szolgálat nélkül Isten népe hamisan ünnepel, ha ünnepelni akar. Ez az ünnep csak látszat. Isten szemei előtt ez nem ünnep. Aztán ott van a Betesda tó, a másik kép. Héberül ez a szó, hogy Betesda, azt jelenti, hogy a kegyelem háza. És ha megnézzük, hogy mi van ott, akkor megint azt mondjuk, hogy hát a látszat csal, mert a neve ennek a tónak a kegyelem háza, de milyen kegyetlenség van ott a tó mellett, tele nyomorult betegekkel, és képzétek el azt a helyzetet, ugye az Úr angyala néha leszáll erre a tóra, felkavarja a vizet, és aki elsőnek lép be a víz felkavarása után, az meggyógyul, bármilyen betegségben szenved. Képzétek el azt a tülekedést, ami egy víz felkavarása után van ott. Hát mindenki a másikat lekönyökölve, letiporva, igyekszik, sántán, csonkabonkán, akárhogyan a négy kézláb is, de hogy ő érjen be elsőnek. Milyen lehetett a Betesda tavi tónál az a lelkiség és az a lelkület, amellyel ott várakoztak a betegek, és mindegyik úgy nézett a másikra, hogy nem úgy, hogy hát szegény, neked is van valami gondod. Nem, hát megnézzen a lábát, előbb beér, mint én. Konkurenciát látni benne. Versenytársat látni. Azt, aki előbb be fog érni nálam, mert ő neki nem a lába beteg, hanem talán a keze. Futni jobban tud. Félelmetes, hogy a kegyelem háza, az valahol, ha megfogalmazzuk, a kegyetlenség házának tűnik. A látszatcsal. Aztán nézzük az ünneplő emberek életét. Előbb néztük az ünnepet, most kicsit nézzünk mögéje, hiszen az ünnepet személyek, emberek ünneplik. Az a látszat, hogy hát ők boldogok, van mit ünnepelniük. Az a látszat, hogy minden rendben van velünk. Az a látszat, hogy örvendezünk és vígan lakomát ülünk. De ez csak a látszat. És ugye a címünk az, hogy a látszat csal. A vallásos ünneplés Jézus Krisztus nélkül, Isten áldása nélkül, Isten szemei előtt való tetszés nélkül nem ünneplés. Ez nem ünneplés. Az csak képmutatás. Az óemberünknek, ugye ez egy bibliai kifejezés, a megromlott természetünk, ezt hívja az apostoli levelek sokasága óemberünknek, ami megromlott emberi lényünknek, az óembernek nagyon tetszik az az istentisztelet, ahol nincs átadott szív, nem kell átadott élettel és megszentelt élettel élni. Ez az óembernek nagyon tetszik. Ezért van az, hogy a vallásosságnak van egy kis kábító hatása. És ugye a vallásosságot a Biblia egy negatív kifejezésnek írja. A vallásos ember, akinek csak külső máz az egész, belül nincs átadott szív, nincs átadott élet, nincs megszentelt élet mögötte. Csak a külsőségekben rendezzük magunkat vallásosnak. Ünneplő embereket, hogyha láttunk volna aznap, amikor Jézus a Betesda tóhoz indult először, és nem a templomba, a sokasághoz, akkor ezt kell látni, hogy így ünnepelni, vallásos mázzal, de Isten nélkül, Isten tetszése nélkül, áldása nélkül, a látszat nagyon is csal. Aztán nézzük ezt a 38 éve beteg embert, 38 év, egy picit itt álljatok meg, 38 év. Talán vannak közöttünk, akik még nem is éltek meg 38 évet. Az rengeteg idő. 38 év, szinte egy generáció. 38 éve beteg. 38 évet várni, az milyen kegyetlenségnek tűnik. A köszöntő ige a példabeszédek könyvéből volt a példabeszédek 13-12-es verse, hogy a hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az életnek a fája. Az idő próbája, van rá számtalan példa a Bibliában, hogy Isten ezt kirója az övéire, lássátok Ábrahám és az ősatyák életében például, az nagyon komoly próba. Ábrám ugye 25 évet várt Izsák érkezésére. Öregen. József rengeteg évet leült a börtönben. Ártatlanul. A beteg ember 38 éve várja, hogy ő meggyógyulhasson. 38 év. És a várakozásban azt mondja Salamon, hogy valóban megbetegszik az embernek a hosszú várakozásban a lelke. Megbetegszik a szívünk. Tehát ennek lelki negatív hatása van a hosszú várakozásnak. Akkor is a reménnyel várunk. Beteggé teszi a szívet, mondja Isten igéje. És nézzétek a mondatát. Jézus ugye megkérdezi, hogy szeretnél-e meggyógyulni. Rákérdez, hogy még éle benned a remény. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e változást? És mond egy ilyen nagyon keserű mondatot, hogy nincs emberem. Uram, nincs emberem. Nincs emberem, hogy amikor felkavarodik a víz, akkor engem fölnyaláboljon, berohanjon velem, beemeljen a tóba. Ha én magam megyek, mászva, kúszva, mindenki előbb beér előttem. Nincs emberem. És mégis, testvérek, a látszat itt is csal. Bár azt mondhatná valaki emberi mértékkel, hogy ennek az embernek az élete egy végtelenül nyomorult élet. Ki tudja, hogy milyen fiatalon lett beteg? Talán 20 évesen. Ha 38 éve beteg, akkor most 58. Így leélni az életet, hogy rettenetes betegségben éhezve, talán a rokonok ellátmányából kegyelem kenyéren él, ott a Betesda a tónál, hogy hát, ha egyszer neki sikerül a tóba bejutni a víz felkavarása után. Erre azt mondanám mindenki, hogy hát így nem akarok élni. Szörnyű lehet ez az élet. És mégis a látszat csal, mert ehhez az emberhez jön Isten. Ennek az embernek lesz ebben a történetben megáldva az élete, Jézussal kapcsolata. Ez az ember találja meg Jézusban a kegyelmet, ő hozzá hajol le, maga az Isten. A látszat csal itt is, nem ő a legnyomorultabb ebben a történetben. Azok, akik Jézus nélkül ünnepelnek, sőt a végén még neki mennek Jézusnak, hogy szombaton gyógyított, és nem látják meg az Isten lehajoló kegyelmét, azok sokkal nyomorultabbak annál, mint aki 38 éve várta a meggyógyulást. A címünk az, hogy a látszat csal, és hadd kérdezzelek meg ezen a ponton benneteket, hogy tága testvér nálad mi a helyzet? Mi a helyzet az életeddel? Mi az, ami látszik, és mi a valóság? Mi az, amit kívülről az életeden látnak? Siker, boldogság, vagyon, ez az amaz egészség, és mi a valóság? Mert Isten látja a visszanyert könnyeidet, a békétlenségedet, az elrontott utakat, a rossz döntéseidet, a szívednek a boldogtalanságát, látja azt, amikor magányos vagy, látja azt, amikor az egész életedet csőttömegnek látod. Látszat és valóság, ugye mennyire különbözhetnek egymástól. Ebben a történetben, hogyha elkezdjük végigvenni ezeket a picike kis képeket, végig arra jut az ember, hogy itt minden látszatcsal. Semmi nem az, aminek látszik. Ez a megnyomorodott ember, akit talán mindenki sajnálna így a történetben olvasva, ez a végén irigylésre méltó ember lesz. Jézus kegyelme ő hozzá érkezik el. Aztán egy picit gondolkodjunk el ezen a mondaton is, hogy nincs emberem. Sokat mondó mondat. Nincs emberem. Így fogalmazza meg ez a 38 éve beteg ember, hogy nincsen megoldásom. Nincs emberi megoldás, nincs, aki segítsen, nincs az életem igazi gondjára, fájdalmára egy olyan megoldásom, ami aztán tovább vinne, segítene. És testvérek, ez az emberi sík. Rengeteg ember gondolkodik ezen a síkon kizárólagosan csak. Mi az emberi megoldás? Mi az emberi segítség? Rengeteg ember megmarad ezen a síkon egész életében, bármilyen baja van, keresünk egy embert, egy segítőt, legyen emberem, aki segít, legyen emberem, aki fölvállal, aki pénzt ad, aki elvisz az orvoshoz, aki megműt, ha beteg vagyok, aki ápol, ha megöregszem, legyen emberem. Ez az emberi sík. Nága testvérek, ebből a síkból akar Jézus kimozdítani bennünket. Ezt az embert is kimozdítja. Rá akarja vezetni arra, hogy ne avval foglalkozz, hogy nincs embered. Ha ebben foglalkozol, akkor nem veszed számításba az Isten lényét, az Isten szeretetét és segítségét, az ő személyét és szabadítását. Számolj Istennel! Ne csak horizontálisan gondolkodj az emberi síkon, hanem vertikálisan, függőlegesen. Ennek az embernek azért nem volt embere, hogy legyen Istene. A 38 éve beteg ember elmondhatta, hogy nincs ember, aki segítsen rajtam, de elmondhatta, hogy de van Isten, aki segített rajtam. Nincs emberem, de van megváltóm. Nincs emberem, de van egy szabadító Istenem. Milyen hatalmas dolog, hogyha valaki eljut a gondolkodásában odáig, hogy nem csak emberi síkon akarok gondolkodni, számítani akarok Istenre. Támaszkodni akarok az Isten segítségére. Megragadni a bibliai ígéreteket. Imádságban segítségül hívni azt, aki mindenható és tud is, és akar is szabadítani. Drága testvér, te milyen síkon gondolkozol? Ha bajba kerülsz, vedd számításra, amikor bajba kerültél. Amikor valami nagyon komoly gondod volt. Hogyan gondolkodtál akkor emberi síkon? Kit hívjak föl? Kinek szóljak? Kihez szaladjak, hogy kiöntsem a nagy magyar lelkemet? elpanaszolni, hogy ekkora bajban vagyok, vagy térdre borultál, hogy imádkozz. Fölfelé indultál el, vagy viszintesen. Aztán nézzük ezt a pontot is, hogy az Úr angyala felkavarta a vizet. Magyar nyelvben, átvitt értelemben is szoktuk ezt használni, hogy ez felkavarta a vizet körülöttem, és értjük is, hogy mire használjuk a magyar nyelvünkben. Ez azt jelenti, hogy kizökkenünk a megszokásból. Kibillentenek bennünket azokból a kényelmes dolgainkból, amelyben vagyunk. Körülményeinkből, a komfortzónánkból, kizökkentenek a megszokott helyzetből. Itt azt mondja a Biblia, hogy az Úr angyala kavarja fel a vizet. Néha leszáll a tóra, nem látja ezt senki, de felkavarja az Úr angyala a vizet, és akkor van valami lehetőség. Akkor lehet valamit kapni az Istentől. Az Isten cselekszi azokat a felkavarásokat az életünkben, amikor Isten maga zökkent ki téged a megszokásaidból, bajokkal, sokszor tragédiákkal kopogtat nálunk az Úr. Megváltoztatja a körülményeidet egy másodperc alatt, és csak kapkorod a fejedet, hogy ez most hogyan van, mi van most. Felkavarja Isten az ő hatalmával a te vizeidet, és a nagy kérdés, hogy te hogyan reagálsz erre. Elindulsz Isten felé, hogy meggyógyulj, vagy lázadozol. Amikor Isten a te életedben kavarta fel a vizet, és kavarja fel a vizet, gondold meg, hogy hogyan szoktál reagálni erre a kizökkentésre. Rengeteg ember elkezd haragudni Istenre. Elkezd emberekre gyűlölködni, mert azt gondolja, hogy emberek a hibásak. Olyan sok emberrel találkoztam, aki bármi történik vele, még ami teljesen egyértelmű, hogy ő rontott el valamit, megkeresi a környezetében a bűnbakot, hogy a másik a hibás. Nem ő, a másik. És az teljes szívvel elkezdi gyűrölni, neki megy. Drága testvér, te hogy vagy az életedben a víz felkavarásával? A kizökkentésekkel? Pánikolsz, kapkodsz, haragszol Istenre, haragszol emberekre, gyűlölködsz. Mi van akkor, hogyha az Úr felkavarja a vizeidet? Ez a történet azt tanítja, hogyha felkavarja Isten a te vizedet, akkor siess ő hozzá. Ennyi. Siess ő hozzá. Nem kell bűnbakokat keresni. Nem kell kapkodni. Menj Jézushoz. Aztán a következő pontunk egy kérdés, amit nagyon sokan föltesznek, amikor ezt a történetet olvassák, hogy miért csak ő gyógyult meg? Eszetekbe jutott már ez a kérdés, biztos nektek is. Miért csak ez az ember gyógyult meg? Hát ott azt írja a Biblia, hogy vakok, sánták, sorvadásosak, betegek, tömege feküdt. 5 oszlopcsarnok. Valószínűleg, hogy emberileg gyógyvíznek minősítették ezt a kis tavacskát, és építettek 5 oszlopcsarnokot, úgy képzelhetitek el, mint valamilyen hatalmas fürdőt. Mennyi beteg ember lehetett ott? 1000, 2000? Nagyon sok. És egyet gyógyít meg Jézus. Föltettétek már a kérdést, hogy miért pont őt? Miért nem mindenkit? És testvérek, ennek a dolognak van üzenete, hogy Jézus ott akkor egyet gyógyított meg. Mégpedig a legnyomorultabbat. Az gyógyította meg a betegek tömegéből, aki a legtöbb ideje várta a szabadulást. Aki a legelesettebb volt, aki a legelveszettebb volt. És ennek az az üzenete, testvérek, hogy azért pont őt, mert ő volt a legnyomorultabb, saját magát is annak látta és annak tartotta, és ennek a te életedre nézve az az üzenete, hogy amíg nem látod magadat reménytelen esetnek, amíg nem látod magadat a legelveszettebb bűnösnek, addig nem látod magadat a legjobban a kegyelemre szorulónak. Addig maradsz azok között, akik nem gyógyultak meg a kegyelemben. Ez egy félelmetes üzenet ennek a történetnek. Egyszer egy újságíró még annak idején Kalkuttai Teréz anyát megkérdezte, hogy hát mégis azért nem látja olyan ellentmondásosnak, hogy hát annyi beteg van az egész világon, nem tudom hány millió, és akkor maguk ott Kalkuttában pár emberrel foglalkoznak. És Teréz anya azt mondta ennek az újságírónak, hogy amikor foglalkozom egy beteggel, avval úgy foglalkozom, mint ha csak ő lenne az egész világon. És tudom, hogy ez csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül szegényebb lenne a tenger. Amikor Jézus lehajol ehhez a legnyomorultakhoz, akkor azt akarja ezzel nekünk üzenni, hogy így gyógyulhatsz meg te is, ha úgy keresed az Urat, mint a legelveszettebb. Mennyi ember van a világon, akik nem tartják magukat reménytelen esetnek? És nekünk szegezi maga Isten szava ezt a kérdést ma, hogy te reménytelen esetnek tartod magadat, vagy azért a szíved mélyén úgy van, hogy azért annyira nem vagyok én reménytelen eset. Na hát, ha még annyira még nem vagy, akkor még maradsz a tömegben, akik nem gyógyultak meg a kegyelemben. Ott kezdődik az életünk meggyógyulása. Ott kezdődik az Istennel való kapcsolatunk megelevenedése. Amikor úgy megyünk oda az Istenhez, Uram, könyörülj rajtam, mert nem tudok tovább menni. Könyörülj rajtam, mert a legreménytelenebb eset vagyok. A legelveszettebb bűnös. A legbénább szolgád. A leghitványabb gyermeket. Könyörülj rajtam. Bibliai példák sokasága mutatja ezt, hogy Isten megnézi azt az indulatot a szívünkben, amivel őt keressük. És ebben a szívbeli indulatban benne van a saját magunkról alkotott véleményünk. A Jelenések 3-ban a Laodíciai gyülekezethez írt kicsiny levélben az a panasza Jézusnak ehhez a gyülekezethez, hogy rettenetesen fölfuvalkodtak. És azt olvassuk ott, hogy így gondolkozol magadban, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És folytatódik a levél, hogy Jézus azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy pedig nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Ez a gyülekezetnek mondja ott Jézus. Mert a gyülekezet úgy gondolkodott magára, hogy hát mi nagyon csúcs keresztjének vagyunk. Velünk minden rendben. Gazdagok vagyunk a hitben, a szolgálatban, az adakozásban. Csodálatos hívő életet élünk, és Istennek ez nem tetszett, hogy ők így gondolkodtak magukról. És Jézusnak az volt a diagnózis, hogy igen, magadat így látod, én meg úgy, hogy te vagy a vak, a nyomorult, a szánalmas, a mezítelen, a szegény. Védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy gazdaggá légy. Kedd meg szemedet kenőcsel, hogy láss. Öltözz fel, hogy ne lássék mezítelenséged, és mondja neki Jézus a tanácsokat a Laodícia gyülekezetnek. A Lukás 18-ban a vámszedő, emlékeztek, hogyan imádkozik, ez a másik véglet, itt a jó példa van előttünk, még a szemét sem meri az égre emelni. Annyira megalázza magát. Tudatában van az ő nyomorult bűnös életének, és azt mondja, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És Jézus azt mondja, hogy na ez úgy ment haza, hogy megigazult. Úgy ment haza a templomba. És sorolhatnánk még a sok példát. Drága testvér, miért csak egy gyógyult meg? Mert Isten szeme azt keresi, azt a hozzá forduló imádkozót, aki a legnyomorultabb bűnösnek, legreménytelenebb esetnek látja magát, és így keresi az Urat. Te annak látod magad? Ez egy nagyon komoly kérdés. És meg kell vallani az Úrnak, hogy Uram, sajnos még nem látom magamat annak, és könyörülj, hogy annak láthassam magamat, hogy úgy kiálthassak hozzád, hogy én is meggyógyuljak. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Többször benn van ez az ige a Bibliában, több helyen. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Hányszor belekötöttek Jézus munkájába a farizeusok, amikor leült a bűnösökkel enni, beszélgetni, vámszedőkkel szóbált, hogy paráznanővel beszélt, Hova? Miért csinál ilyet? És Jézus mindig megmondta nekik, hogy tudjátok, nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívogassam, hanem pont azért, hogy a bűnöseket. Amikor Isten keres minket, akkor látja, hogy hogyan állunk hozzá magunkhoz, a másikhoz, és amíg találsz a te szemedben a magadénál bűnösebb életet, addig maradsz abban a tömegben, akik elmondhatják, hogy még nem gyógyultunk meg a kegyelemben. Jézus Krisztus meg akar találni, de ennek az a feltétele, hogy lásd magadat a legelveszettebbnek, a leginkább a kegyelemre szorultnak, a legreménytelenebb esetnek. És amikor így keresed őt, így kiáltasz, akkor meggyógyul a kegyelemben a te életed. Tudunk-e magunk szemében elveszettek lenni? Hányszor mondtuk a hiszem és vallomot az úrvacsorai liturgiában arra, hogy sőt, ítéletet, halált, kárhozatot érdemlünk, ugye az első kérdés vége. Így mondtuk hangosan, hiszem és vallom. Tényleg így gondoljuk, hogy sőt, ítéletet, halált, kárhozatot érdemelsz? Ezt a szívedtől kérdezd meg. Akkor kapunk kegyelmet, ha végre így gondoljuk, hogy tényleg, Uram, ezt érdemelném. Jézus Krisztus örökkévaló kegyelemmel jött az elveszettekért. Jézus Krisztus végtelen szeretettel keresi ma is a bűnösöket, az elveszetteket, a kegyelemre szomjazókat. De amíg magunkat nem látjuk annak, addig nem tud megtalálni a kegyelem. Egyszer egy híres Budapesten szolgáló lelkipásztor, amikor a neői parancsolatról tartott, 10 parancsolatról volt neki a sorozata, és a neői parancsolathoz ért, képzeljétek el, hogy úgy szólította meg a prédikáció elején a gyülekezetet, hogy kedves gyilkosok. És ugye hát rengeteg is fölszisztent, hogy kikérjük magunknak. És akkor elmagyarázta, hogy hát Jézus így mondja a 10 parancsolatban, a hegyi beszédben a 10 parancsolatot így magyarázza, hogy aki a szívében gyűlöli a másikat, az gyilkos az Isten előtt. Lehet, hogy nem szúrtál belekést, nem ölted meg, nem lőtted le, de a szívedben 100-szor megtetted, amikor gyűlölködő gondolat volt benned. Isten azt mondja neked, ja, hát akkor áthágtad ezt a törvényt, gyilkos vagy. Kedves gyilkosok, és ha Jézus ugye végig magyarázva szinte a hegyi beszédben az egész 10 parancsolatot, és drága testvérek, mindönkre az egész világon rá lehetne mondani a kedves gyilkosok megszólítást, a kedves tolvajok megszólítást, a kedves hazugok megszólítást, a kedves tisztátalanok megszólítást, mert ez mind igaz ránk. A kérdés az, hogy mi látjuk-e? És kiáltunk-e a kegyelemért az elveszettségünkből? Jézus Krisztus szeme azért akadt meg ezen a 38 éve beteg emberen, mert ez volt a legnyomorultabb, a legelesettebb, a legreménytelenebb. Ennek volt szüksége legjobban az ő isteni segítségére. Megszólította, vele beszélt, ő gyógyította meg. Amikor hangzik az Isten igéje, akkor velünk beszél az Úr. És keresi közöttünk a legelveszettebbet, a legnyomorultabbat, a legbűnösebbet. Vajon tudsz-e ma úgy menni majd a csendes percbe az Úrhoz, hogy Uram, én vagyok az. És tényleg így látod-e magadat? Romániában történt, egy gyermektelen házaspár bement egy árvaházba, hogy egy gyermeket válasszanak, elhozzanak, befogadjanak, és az árváznak a dolgozói fölsorakoztatták ugye a gyerek sereget, hogy akkor lehet választani, és mindegyikük azt gondolta, mindegyik dolgozó, hogy na, ki fogják választani a legvidámabb, legpirosposgásabb, leghuncutabb mosolyú, legaranyosabb kisfiút vagy kislányt, és a házaspár nem így csinált. Látták, hogy van a sarokban egy nagyon félszeg, nagyon pici, nagyon visszahúzódó, láthatólag sebzett lelkű kisfiú, aki előre se jött és oda a sarokba bebújt, na őt választották. Ugye milyen megható? Ő rajta akadt meg a szemük. És ezt a történetet azért mondtam el zárásként, mert Isten is néz minket, és lehet, hogy mi föl sorakozunk, mint a jeruzsálemi ünnepi tömeg. Itt vagyunk, piros posgás arccal, és Jézus keresi a legnyomorultabbat, a legelesettebbet, hogy meggyógyítsa. Vajon rajtad megakad-e az Úr szeme? Ámen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, olyan szíven találó az a cím, amit adtál ma nekünk ma, hogy a látszatcsal a mérlegre kerül a mi életünk, és a te világosságodba kerül minden részlete életünknek, akkor ránk is igaz, mint ennek a történetre, hogy a látszatcsal. Másnak látszik a dolog, mint ami a valóság. Másnak látszunk az életünk kívülről, mint ami a valóság. Köszönjük, Urunk, hogy te mindent tudsz és mindent látsz. Áldott légy azért, hogy téged nem lehet megvezetni, becsapni. Könyörülj meg a mi szívünkön, hogy ezt ne is akarjuk megtenni. Olyan szánalmas az ember, amikor az Isten előtt is tud alakoskodni. Olyan szánalmas tud lenni az elveszett ember, amikor saját magát nem elveszettnek, hanem remekbe szabott keresztjének mutatja a Szent Isten előtt. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ha tudjuk magunkat annak látni, aminek a te szemeid látnak bennünket. Ez a 38 éve beteg ember az emberi szemek előtt talán a legnyomorultabb volt. Olyan élete volt, amit senki nem akar. Tele talán fájdalommal, boldogtalansággal, magánnyal. De te szemeid más láttak. Láttad a nyomorát, de láttad a gyógyulni vágyást, a kegyelem utáni szomjat. Láttad az ő elhaló reménységét. Láttad az elveszettségét. Megakadt rajta a szemed. Utána nyúltál, és megtaláltad, meggyógyítottad. Urunk, amikor jövünk a templomba, a mi életünket is látod. Látod a szívünket, az életünk dolgait, a félelmeinket, a betegségeinket, bennünket ért sebeket, fájdalmakat. Tudod azokat a lehetetlen helyzeteket, amiben helyeztél, amiben nem találunk emberi megoldást, és mégis tudunk keresni sajnos. Könyörülj rajtunk. Hadd legyünk a magunk szemében is a legreménytelenebb esetek, a legelveszettebb bűnösök. És hadd tudjunk így kiáltani a mélyből, hogy bennünket is megtaláljon a kegyelem, amely fölemelhet, meggyógyíthat. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy te a bűnösök barátja vagy, az elveszettekért jöttél. Azokért jöttél, akiket a világ lenéz, és talán meg is botránkozik, hogy hozzánk jössz, mint ahogy megbotránkoztak annak idején a farizeusok, hogy te beszéltél a vámszedőkkel, a bűnösökkel, a paráznanővel, de te jöttél az elveszettekhez. Urunk, hadd keressünk mi is így, elveszettként, megnyomorodott életünket, hadd vigyük így hozzád, taníts így kiáltani, így keresni téged, add, hogy a mi szívünk legyen megalázkodva előtted. Vágyunk a kegyelemre, a benned való gyógyulásra. Vágyunk a felemeltetésre, a tőled jövő áldásokra. Köszönjük, hogy megváltottál, hogy nagyon szeretsz, nevünkön szólítasz, utána nyúlsz. Áldott légy ezért. Amen. A csendes percben mindenki vigye oda az Úr Jézus elé az ő szíve imáját. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Köszönjük a szolgálók hűséges szolgálatát, az adakozók adományait, az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 338-as dicséretnek a 3-as, 4-es versei, majd fennállva a himnuszt is elénekeljük meg kivonulás előtt. Tehát először a záró énekünk 338-as dicséret, 3. és 4. versei. Figyeljünk oda most is a szövegére, tehát 338-as ének 3. 4. versei, majd fennállva a himnusz. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet. teljes békességet.